kedves testvérek, lelki gyakorlatoknak a sikeréhez nagyon fontos egyfajta alapozás. Ez a mai nap alapozás lesz. Az első arról szól, az első elmékedés, hogy mi a lelki gyakorlat. Érdekes, hogy amit mindig csinálunk, arra egyszer majd rádöbbenünk, hogy mi is. Milyen mélységek, milyen lehetőségek vannak benne. Aztán mi az életszentségnek az igazi kezdete? Mi az az abszolút kezdet a hitünkbe? Vissza kell menni a kezdetekhez. Ez egy szubjektív, már olyan értelemben, hogy személyes szempont. Aztán a harmadik, egy objektív szempont, mi a keresztény hit és életszentség eredetisége az összes többi vallással szemben. Tehát ma mi a lelki gyakorlat? Egy-két szempontot emelek ki, hiszen lehetne, amikor létrejöttek a lelki gyakorlatok, nem tudjuk, hogy mikor. Hát tulajdonképpen mindig voltak. Akkor azért hivatkoztak az Úr Jézus 40 napi visszavonulására. Szoktak hivatkozni arra, hogy jöjjetek, pihenjétek ki egy kicsit magatokat. Szoktak hivatkozni a színeváltozásra, ahol Jézusnak az ismeretébe elmélyülünk, és még sok minden másra. Én most Márk evangéliumban 4. fejezetéből veszem 11-12. verset, nektek adatot tudni Isten országának titkát. Előttetek föltárom Isten országának titkát, a kívülállóknak azonban minden csak példabeszédekben szól. Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, meg ne térjenek, és bocsánatot ne nyerjenek. Izaiást idézi itt az Úr Jézus. Ebből egy szempontot szeretnék kiemelni, nektek adatot tudni. Lelki gyakorlatot megrontja az, hogyha mások számára tartom a lelki gyakorlatot, vagy másokkal összehasonlítom magamat. Tulajdonképpen a lelki gyakorlatnak a lényege egyedül Isten elé állni úgy, ahogy vagyok. Én, mi. Nagyon nehéz. Vágyakozunk rá, de nagyon nehéz. Megint az alapoknál vagyunk. Ádám, hol vagy? Elbújtam, mert félek tőled. Hát mezítelen vagyok. És tudjuk, hogy itt a mezítelenség azt jelenti, hogy szegény. Mezítelenül jöttem anyám méhéből, és mezítelenül télek oda-vissza. Semmi köze a szexualitáshoz. Az, hogy nem vagyok Isten. Fölnyílt a szemed? Mert abnormális az, ha a saját szemünkkel látjuk magunkat. Ezért beteg ez a világ. Isten szemével kéne nézni magunkra. És akkor előmerészkedik. Tulajdonképpen egy döntő pillanat, hogy sikerül-e akár 3 nap alatt csak egy pillanatra, vagy az életünk folyamán egyszer talán haldoklásunkba egész bizalommal elé állni úgy, ahogy vagyunk. Testvérek, ezek a félmondataim is, hát most már 70 éves vagyok, és azért a legtöbb az fiatalabb. Hadd mondjak olyanokat is, hogy hát egy kis tanítás is van benne. Ha nagyon nem készülünk föl, akkor a misébe azt mondjuk, ami le van írva. Ne költsünk. Csak hülyeségeket mondhatunk. Vagy pedig annak a nívónak nívót nem érjük el. Egy püspök mondta, hogy kedves testvérek, most bánjuk meg bűneinket, hogy aztán megtisztult lélekkel álljunk az Úristen elé. Nem, fő excellenciás uram, közben kitisztít meg. Isten elé mocskossal lehet állni. Egyébként csak ő elé. A többi elé nem nagyon. Egyedül ő elé lehet úgy állni, hogy vagyok. Hát hova menjek? Olyan felszabadító ez. És ezért itt nincs összehasonlítás, hogy nektek adatot, kívülállok, ez egy mást akar mondani. Igazából a farizeus és vámos példabeszéde azt mutatja, hogy a vámos imádságát nem az rontja meg, hogy azt mondja, hogy én tizedet adok, stb., nem az, hogy nem úgy, mint ez a vámos. Tehát az, hogy Isten előtt másokkal hasonlítja össze magát, és azért minket a tudatalat megkísért, hát azért mégiscsak istenes életet akarunk élni, akkor mi lesz azzal a nagy tömeggel? Meg nem is tudnak Isten, ez nem rám tartozik. Ez egy más kérdés. A lelki gyakorlatban nem ránk tartozik. Egy az individualizmusnál még mélyebb teológiai individualizmus kell. Amiben Newman újjászületett 15 éves korában, amikor azt mondta, ott nyáron a kollégiumban ott hagyta az apja, és öreg bíborosként mondta, hogy akkor rájöttem, hogy két alapvető valóság van. Én és az én teremtőm. Hol van itt a felebaráti szeretet? Még sehol. Majd ezen belül lesz, nem ezen kívül. És azt mondja, Isten jelenléte soha nem hagyott el engem azóta. Igen, és ezt azért nehéz megcsinálni. Mindig összehasonlítjuk magunkat, kintiekkel, másokkal. Hát azért, mert értelmileg be is látom, hogy valamit jobban tettem. Hát azért nem ott tartok, de ez megrontja a lelki gyakorlatot. Amikor az Úr Jézus Jánosnak mond valamit, amit úgy nehezen értenek meg, hogy akarom, hogy így maradj, illetve Péternek mondja, ugye, hogy majd kiterjeszted a kezedet, és más övesztel téged, csak azt mondja, és ezzel mi lesz? Azt mondja, mi között hozzá? Te kövess engem. Van egy olyan pont, ahol mi között hozzá? Az igazi kapcsolat emberekkel is maga szeretet, erről sokat fogunk elmékedni, az ezen belül van. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlő vesszők. Tehát így nincs átmenet mélységben, nem csak a szőlőtőn. Legalábbis az új életben. Aztán egy második gondolat, hogy a lelki gyakorlat az egy lecsupaszított keresztény létezés, ezért, ha tetszik, tessék elfogadni egy kicsit természetellenes állapot, nem a mindennap. És ez is kísért bennünket, hogy például befogjuk a szánkat, így csöndbe legyünk. Ne beszéljünk. Nem. És akkor milyen, mi ez most, hogy itt csöndbe vagyunk, most állandóan ezekbe vagyunk, Michel Zsolozsma, stb. Bocsánat, ez egy lecsupaszított keresztény élet. Nem az arra való, hogy utána aztán ebből semmi se legyen, de Szent Ágoston azt mondja a híveknek, hogy az a szent 40 nap, az nem egy bohózkodás, hogy most nagyon böjtölünk, most aztán lelki életet élünk, hanem azt mondja, maga a keresztény élet töményen, begyakorolva. Ezekre úgy fel kell nyitni a szemünket, például a noviciátusok is ott szabadulnak meg egy bizonyos nyomástól, hogy hát a világban mennyi ember van, és valószínűleg sokan, hát vagy mit tudom, üdvözülnek, de hát nem csinálják azt, amit mi. Bocsánat, ez egy lelki gyakorlatos év. Akkor meg lehet érteni, hogy miért van ez. Lecsupaszított Krisztus követés, olyan, mint mikor a röntgen átvilágít bennünket. És testvérek, azért hadd mondjam meg, a szentek mindig a környezetük ellenére lettek szenté. Még az egyházi környezetük ellenére is, de mégsem léptek ki. Minden nagyképű és reformátori póz nélkül. Egyszer Newman egy papszentelésen prédikált, valahol olvastam. Ugye hát ő nem volt püspöki szentelve, ő csak bíboros volt, de ő prédikált, és azt mondta, hogy egy papi élet, egy átlag papi élet nem olyan nehéz. Hát ha betartjuk azt, ami egy papi életforma, de az már régen nincs, azt szétrúgtuk a zsinat után. Semmi köze szent zsinathoz ennek. Abszolút szétrúgták. Hát voltam franciáknál, antiklerikális papokat láttam. De valami hihetetlen. Tehát az életformát szétrúgtuk, mert az se számít, ez se számít, az se számít. Mi számít? A nagy odaadás. Na most a papságban van olyan, bennetek olyan lelkipásztori buzgóság, hogy magunkkal sajnos nem törődve, a házasoknak viszont annyiszor mondtuk már, hogy az egy életforma, hogy ez a terem megtelne a házasságról írt könyvekről, hogy nem elég az, hogy nagyon szeretlek. Ez két év múlva szétmegy, körülbelül két és fél év. Ha nem lesz életforma, Mint amit láttam egy idős paptestvéri Virág Gyula bácsinál, elmondta a breviáriumot mindig, akkor a rozáriumot, akkor takarított, már nyugdíjas volt a kis házába, akkor lelki olvasmányt végzett, akkor egy nagy séta volt ebéd után, akkor elment a plebánia templomba gyóntatni, legtöbbször misézett is. Szóval neki még öreg korában is egy tartása, egy formája. Na most nyilvánvaló, hogy a régi formák nagyon bemerevedtek, és az úgy nem ment. De az, hogy ezt felrobbantjuk, és nincs helyette, tehát tessék megérteni a legfiatalabb papságot, hogy keresi a konstans, állandó nagy hagyományt. És néha, persze, külön, hogy mondjam én, különszködve keresi, vagy van. Tehát tessék megérteni, hogy ez egy egészséges vágy. Tehát, hogy az a nagy odaadás, az könnyebb legyen. Na most a lelki gyakorlatban, hát itt a lényegre nézünk rá, és de mondom, hogy ez a lényeg se elég, ez a lényegi döntés, hanem kell egyfajta életforma. De azt mondja Newman, átlag jó papnak könnyű lenni, hát ha ezt mind betartja. De azon felül egy picit felem följebb emelni a fejünket az életszentség felé, akkor mindenki ráver is, és nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És főleg mindenféle beképzeltség nélkül. Az Istennel való kapcsolatba. Aztán hát nektek adatot tudni Isten országának titkait. Persze, ez szellemi becsületességet is kíván tőlünk, hogy hát ehhez alakítjuk az életünket. Testvérek, ezért vagytok itt. Ezért vagyok itt. Tehát azért itt mindenki, aki itt van, az alakítani akarja. Hát, hogy sikerül-e? Hát annyiszor elesünk, hogy olyan gyarlók vagyunk. De maga ez az akarat nagyon fontos. Amikor erről valaki lemond, tehát már nem gyónik többet. Azt mondja, hogy úgyis mindegy. Na most zuhant. Most zuhant. Hát nem azért mosakszunk, hogy ne kelljen már mosakodni. Hát nem azért gyónunk, hogy ne kelljen már gyónni. De ez az akarat meglegyen, hogy ahhoz irányítom az életemet. Hány ragyogó teológust láttam külföldön is, és hihetetlen sorsok, apostáziák, hihetetlen. A Mysterium Iniquitatis, Robert Sarabiboros, testvérek, mindenkinek kiosztanám lelki olvasmányként. Vigyázva olvassát, és akarjátok megveszitek, akarjátok meg. Értetek fordítottam le. Higgyétek el, hogy elsősorban nekünk papoknak szól. Ez az afrikai bíboros egy oszlopa ma az egyháznak. Tudja az, hogy mi van nyugaton, micsoda megkísértetésben élünk, és kiutakat mutat. Egy csodálatos tiszta egyéniség. És hát a Mysterium Iniquitatisról, tehát az, amikor valaki lemond arra, hogy igazítsa az életét ahhoz, amit tanít. Azt mondja, hogy igen. Amikor Konakri érseke voltam, olvastam Marciel atya egyik könyvét, ugye itt a Krisztus Légió alapítójáról van szó, Marciel de Gollado atya. Nagyszerűnek tartottam elemzéseit. Sem ismertem igazán életéből és méltatlan magatartásából. Főleg, hogyan tudtam volna, hogy ezt a művet sem saját kezüleg írta, és ami még rosszabb, egy egész szakaszokat lopott más lelki művekbe. Mielőtt Rómába jöttem volna, ismereteim korlátozottak voltak erről a szerzetes kongregációról. Amúgy sohasem találkoztam Marciel atyával. Később, amikor a hitterjesztési kongregációval dolgoztam, megdöbbentett a régió képzési házának és lelki központjának luxusa. Ennek láttán gyakran megkérdeztem magamtól, hogyan tudnak szegény országokba menni misszionáriusként. Mindemellett hatással volt rám papi hivatások hatalmas száma, amelyet fel tudtak mutatni. Krisztus Légióhoz tartozó teológiai kongresszuson, az Regina Angelorumban megcsodáltam a lényegében Latin Amerikából jött szeminaristák jó modorát. Ők voltak a II. János Pál által kívánt új evangelizáció szimbóluma. Csodálom a Légió Kriszti fiataljai iránt soha nem homályosodott el. Isten ugyanis gyakran együtt tartja a konkolyt és a buzát egész az aratásig. Meg is csodálhatjuk életük és elközelhetettség nemes odaadását Krisztus követésére. Természetesen egy kérdés mindig égett a nyelvemet. egy ennyire romlott ember, mint Marcial atya, hogyan tudott visszaélni annyi éven át a római tekintélyekkel, magukkal a pápákkal? Azt hiszem, a Légió Christi alapítója elárulta a kegyelmeket, amelyet az ég adott neki. Az ördög lassanként hatalmába vette a lelkét, sugalta neki mindazokat az aljasságokat, amelyeket most már ismerünk. Nem vagyok képes elképzelni, ez az ember soha egyetlen egy nap se lett volna kapcsolatban Jézus Krisztussal. Nyilvánvalóan látszik, hogy állandóan visszautasította a segítséget, amelyet Isten fia adhatott volna neki. Az életével kapcsolatban végzett kutatások jelentései szerint Marcial még nagyon fiatalon rettenetes cselekedeteket követett el. Kettőssége annál megdöbbentőbb, hogy sikerült a légió egész irányítását eltévejedései szolgálatába állítani, misztérium, mert egy virágzó szerzetes családot alapított. Marcial atya az egyház javára létrehozott egy művet úgy, hogy sohasem szakított saját bűneivel. Ez az ember felépített egy művet Istennek, míg saját szemében a romlás csiráit hordozta. A jó és a rossz közötti harc volt. Isten sokat adott, míg a titkos és gonosz tettek állandóan ördögi mérgeket terjesztettek. Míg Isten nagyszerű művet épített, addig az ördög egyre undorítóbb módon felbőszült, hogy ne rontsa a művet egészen a gyökeréig. Nem szabad elfelejtni, hogy Krisztus legionárisai rengeteget adtak az egyház utóbbi 50 év alatt. A gonosz ennyi nehézsége és támadás után biztos vagyok benne, hogy a jó fog győzni. Hát ezt is 16. Benedek mentette meg. Mert sokan tudtak, hogy itt valami bűzlik. Ő leleplezte. Eltiltotta. Semmi kapcsolat nem lett még az írásaival se. De megdöbbentő. Megdöbbentő. És hát az is sokakat megmérgezett. Tehát biztos, hogy rengetegen ott hagyták. Egy magyar fiút is ismerek. Tiszta, értelmes, jó, hogy ott hagyta. De micsoda megpróbáltatás. Azt hiszem, hogy Nagy Szent Gergely pápa írja Angliába induló Szent Ágostonnak, misszionáriusnak. Most minden nem a személyek számítanak, hogy levél. Dicsőség a magasságba Istennek. Hallom, hogy csodákat is tesz általad az Isten. Vigyázz, hogy el ne kárhozz. Azért a sztárpapok és a műveik nem biztos, hogy igazolják. És valahol mérgezés van. Testvérek, azt is veszem észre, hogy hatalmas teológiai lángelmék. De ha nem volt imádságos, mérgezett anyagot adott át, mint az atomhulladék, és lassan kifejti a hatását nyugaton is. Egy-egy jelzőt nem jól használt. Hihetetlen. Szinte tudatosan. Életünket mindig a hit tudásához akarjuk igazítani. És kedves testvérek, egészen odáig megyek, hogy mi a pasztoráció. Mindaz igaz, amit a pasztorálisban tanultunk, meg még ezután mondanak. Egy szinten meg nem. Milyen pasztorál pszichológiát tanult egy pár Szent Pió atya? Semmit. Misézett és kiszolgáltatta a szentségeket. A papnak a törekvése, hogy szent legyen, átmegy a hívekre. Az én élet szentségre való törekvésem, csak ahhoz kell 30, 40, 50, 60 év, hogy az látszódjék. Ne ő lássa, de látszódik. És az arciplebános a ti védőszentetek, testvérem. És ez a kemény harc azzal a sátánnal, amit egyes teológusok már tagadnak is. Azt mondja a Sarah Bíboros, hogy lehet az? Egész Afrika, az összes animista vallás, hát a pogányok se hülyék. A gonosz elleni hatalmas harc, egy személyes gonosz ellen. Visszatérve Urunk szavaihoz, mint arról lenne szó, hogy a kívülálló ne is ismerje meg a mélységeket, és ne is üdvözüljön. Ne szórjátok a gyöngyöket sertések elé. Miért? Mert a sertés az csak zabálni tud, tehát a gyöngyöket integrálna az ő gyomrába, a testi életéhez. Olyanoknak kell adni a gyöngyöket, akik tudják azt, hogy bennünk a világ mindenség van meg. Tulajdonképpen a sejtjeink alapja, az atomok az élettelen világban bennünk. De a sejtek élnek, élő világ, növényi, állati világ bennünk van. És föl van emelve a személyesbe, tehát bennünk semmi sem állati, hanem minden személyes, a személyes pedig az Isten gyermekibe. Tehát oda asszimilálandó az, amit Krisztus mond, nem pedig a mi állati életünkbe. Igen, nem a kegyelmet kell integrálni a vad természetbe, hanem a vad természetet integrálni a kegyelembe. És hát azért, hogy ne is üdvözüljenek, meg se ért, mit jelent ez? Testvérek, azért azt mondom, hogy egy minimális, nem minimális, értelmi erőfeszítés kell a hithez. Addig kell prédikálni egy bizonyos színvonalon, amíg az öreg nénik is megértik. Megértik. Nem úgy érti meg, hogy tovább tudja mondani, hanem úgy érti meg, hogy ez a mi hitünk. Tehát azért az a vád prohászt ellen, hogy jaj, de szépen beszélt, sírva mentek ki a nagy konferencia beszéddel, hát ha megkérdezik, hogy is mit mondott, nem tudják elmondani. De most ez lehet nagyon rossz beszéd, prohászt, hanem ez nagyon jó volt. Tudni, az, aki Krisztust elfogadja Isten fiának és megváltójának, annak ebben a hitében be van csomagolva minden. És most azt látta meg, jaj, hát ezt én is így tudom, csak nem is gondoltam. És megerősítette a hitbe. És az igenis értelmi erőkifejtés is a hit. Na most azt mondanám, hogy ne haragudjunk, Janak, ha annyi értelmi erőkifejtést nem szentel az evangéliumoknak, mint amennyit egy új konyhai gép leírásához kell, akkor elkárhozik. Értelmesnek teremtette az Isten. És a balgák elkárhoznak. Van egyfajta butaság, ami bűn. Az, hogy mindenki ezt gondolja. Szóval ezek azért kemény dolgok, de testvérek, ez nem az én keménykedésem. Ezt magam ellen is mondom. Egy bizonyos szempontból Newman predikációi azért voltak óriási hatásúak, testvérek, mert jó értelemben magának beszélt ez az anglikán pap. Majdnem lehajtotta a fejét, monoton hangon mondta el egy üres templomba, ahol 3-4-en voltak. Aztán megtelt a templom. Tudnivik, ő birkozott a hittel. Neki volt az probléma, és neki öröme, amikor kapott egy megoldást, amikor rá nyitott az evangéliumnak a lényegére. Szóval azért a mi szívünkön kell keresztül menni annak a predikációnak. Testvérek, arról külön lelki gyakorlatot kéne írni. A predikáció. Aztán mindezekben a gondolatokban azért hát már utaltam rá, benne van ez, hogy az Isten is az én kapcsolatom. A 19. század nagyon individualista volt. Én és a Jóisten rossz értelemben. És mit zavar itt mellettem, aki még itt van a misén? Ennek ellenhatása, hogy a 20. század pedig kollektivista lett. Hogy érezzük egymást, hogy közösség. Egy általam nagyon becsült pap, és nagy tudású, nagyobb tudású, mint én, és ez vigasztaló, ők is tudnak hülyeséget mondani, azt mondja, a mise az arra való, hogy közösséget alkosson. Hát nem igaz. Egyszerűen nem igaz. Isten imádása. És annak a következménye lesz egy mélyebb közösség. Testvérek, egy pici jóindulatú megfogalmazás, tehát beleteszek valamit a misébe, ami nem az, úgy megrontom, hogy az hihetetlen. A kereszt áldozat jelenik meg titokzatosan, Jézus pedig Isten félelmért meghallgatást kapott a kereszten, a mi bűneinkért. És ez a totális Isten imádás, amit ő bemutat, és ebbe von be bennünket, és ezért lesz egy mélyebb közösség. Tehát az a közösség, amit igazából a új szövetség fölkínál, amit a Szent Mise, ha meg nem rontjuk, fölkínál az új és a régi rítusba is, és ezt meg kéne ragadni, ettől el nem, az tulajdonképpen egy mélységesebb Isten közösség, az se nem individualizmus, se nem kollektivizmus, az mögötte van. Úgy, mint valahogy az Istennel való kapcsolatunk az se nem aktivitás, se nem passzivitás. Valami több. Születünk. Azt nem én teszem, tehát engedni kell, hogy megszülessek. Újjá nem születik, mondja Nikodémusnak Jézus. És itt is erre figyeljünk, hogy az a fajta és Newman nem ott van, ahol a kora van. Tehát a nagyok, azok a kornak a fölhajtó szellemébe belesodródnak, de mélyebbre néznek. Egyébként Balázs László fordította le, ez egy kiváló egyetemi tanár lehet, civil, egyszer hallottam előadni, és végigolvastam az Apologia pro vita suát, Newmannek az önvédekezését. Amikor megtámadták, ez nem is volt igazi megtérés, ő mindig kriptokatolikus volt, illetve katolikusok meg azzal támadták, hogy ő protestáns maradt. És akkor tollat fogott, hogy megvédje azt a kegyelmet, amit ő kapott. Óriási. Óriási. És ott látható az, hogy az Istennel való kapcsolata az nem a 19. századi individualizmus, és ez a Balázs László bemutatja, hogy Newman egy rettenetesen egotista ember. Nem egoizmus, hanem egotizmus. Az azt jelenti, hogy mindig az énjét érezte. Azt mondja, hogy kisgyerek korában azt gondolta, hogy egy más bolygóról jött, és ez az egész, amit lát, a kert, a szülők, meg a világ, ez látszott. Én. Na most ebből szörnyű, önző ember alakulhatott volna. Miért nem úgy írjuk meg a szentek életét, hogy bemutassuk azokat a rettenetes defektusokat, amiket hordoztak? Ők azért kapaszkodtak annyira az Istenbe, mert normális ember se lett volna belőlük, ha percenként nem az Istenbe kapaszkodtak volna, és ezért normális emberek is lettek. Ez az állandó, és hát hozza fel Balázs László az Apologia pro vita suából is, hogy nagyon hajlamos volt személyes sértésnek venni dolgokat. Nehezen engesztelődött ki, bíboros társával is egy lépés nem tett. Szóval megvoltak ezek benne. De amikor Istennel találkozik az életükben, és mi is, akkor ezek a negatív dolgok pozitívvá lesznek. Tehát Newman a 15 évesen többet már nem azzal törődött, hogy én mit érzek. Én nekem most mit mondtak. Engem hová helyezett a püspök mondjuk. Én nem, hanem az, hogy ez a zseni, honnét az én. Az nem az apámból és anyámból van. A fogantatásban van egy teremtés. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Hát a zsidó is tudja, hogy nem az Isten alkotja meg az ember testét, abban a pillanatban teremt a személy. És erre mondja, hogy két szembeszökő valóság van, Isten és én és az én teremtőm. Értjük, hogy milyen mélység ez tulajdonképpen, ami a mai embernek is menekvés. Tegnap is elmondtam konferencia beszédben, hogy nagyon nagy bajok vannak a világban és az egyházban is. Többet már ne boldogan, ne agyorra mentozzunk. Nagy bajok vannak. A vészprófét az, aki csak ezt mondja, és nem lát kiutat. Rengeteg kiút van, sőt, egy óriási megtisztulás. Egy soha nem látott megtisztulás vár rá. Ez egészen biztos. És a mélységek mentenek meg. Például, hogyha papként, szerzetesként csak idáig mennék le, az én kicsoda nekem Isten, és én kie vagyok neki, majd erről még szó lesz. Hát meg ne menekülnék. És hát nektek adatot tudni Isten országának titkát, azért, hogy megosszátok másokkal. De másokkal csak úgy lehet megosztani, hogyha egészen az enyém lesz. Erről is majd elmélkedünk. Hogy a hitnek a tevékenysége nem az, hogy csak az, hogy másoknak adom, hanem hogy átjárja az életemet. Amen. Folytatjuk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hálát adunk neked, mindenható Úristen, minden jó téteményedért. Kérsz és uralkodol mindörökké. Amen.